Ez a sajátos pogácsa, tovább folytatjuk beszélgetésünket a Tesla Files könyvről és a nagy Tesla leleplezésről. Most az a kérdés vajon, hogy a Krupszkinak a munkássága és a közreműködése, illetve a két tényfeltáró újságíró cikkei, illetve munkája nyomán mit sikerült leleplezni a Tesláról? Tehát mi ez a nagy leleplezés? Mert ugye az, hogy tech cég a Tesla, vagy autógyártó cég, az egy vita kérdés, de valójában talán inkább tech cégek közé sorolják be, ahogy ezt a tőzsde is megteszi, és egyébként ahogy lehet látni, hogy a kínai nagy elektromos autógyártók is inkább tech cégnek minősülnek, mint autógyártónak, tehát hogy mi akkor a leleplezés?
Hú, annyi van, hogy kicsit félek, hogy nem is fogunk beleférni itt a műsoridőbe. Az első ilyen az, hogy valami elképesztően rossz a belső légkör, tehát hogy a Tesla alkalmazottak, azok azt érzékelik, hogy ilyen totális hűséget kell fogadniuk Elon Musk felé, és a félelem légkörében kell dolgozniuk. Ebben az is benne van, hogy a hype mindig előrébb való, mint a tényleges eredmény. Tehát, hogyha ők tudják azt, hogy még nem tartott a fejlesztés, ahol kéne, akkor ezt nem szabad kommunikálni, hanem ha Musk egy hype-ot kezdeményez, amit azért igen sokszor kezdeményez, akkor a munkavállalóknak ezzel együtt kell működnie. Ha nem, akkor olyan szintű félelem van, ugye említettem, hogy magának ennek a whistleblower srácnak is a laptopjára kém szoftvert raktak, de gyakorlatilag folyamatos megfélemlítésnek az állapotában vannak az emberek, és ebből adódóan például a kiszivárogtatott adatok szerint a Tesla amerikai üzemegységénél kezdetben 70% volt az éves fluktuáció, ismétlem 70%. Az elmúlt években ezt már leszorították 40-re, ám még ez is nem kevesebb, mint 35-szöröse az autóipari átlagnak. Most ez önmagában egy döbbenetes adat szerintem.
Abszolút, a mérgező légkör, meg ez a fajta ilyen, hát az ilyen szektás viselkedés, az nem túlságosan jó, és megmondom őszintén, soha nem gondoltam, hogy Elon Muskot védenem kell, nem is őt védem, hanem egy pár olyan gyakorlatot, amit itt most talán így kifogásoltunk, mert ezeket el lehet túlozni. Tehát én voltam olyan autógyártónál, ahol Németországban is, Magyarországon is, európainál is, japán autógyártónál is, ahol azért ez a típusú ilyen hierarchia és ilyen nagyon katonás ilyen titoktartás, meg ez a mondjuk így, hogy hűség, meg minden, az ugyanúgy be van tartva. Tehát azért, meg az, hogy a hype például az előrébb való, azért jó sok szoftvercégnél lehet azt látni, és tényleg, hogyha elszegődsz oda alkalmazottnak, akkor élned kell ezt a sztorit.
Na jó, akkor kezdjük ezekkel, amiket most ellenvetésként mondtál. Ugye az egyik, amit egyébként fölhívja a figyelmet Krupszki, szerintem egy elképesztő jó összehasonlítás, hogyha végigkövetjük, hogy mi mindent ígért már Elon Musk, és ezekből mennyire nem lett semmi. Ja, azt mondja, hogyha ugyanezeket az ígéreteket mondjuk a Mercedesnek a vezetője tette volna meg, akkor mit tett volna egyrészt a tőzsdei befektető, tehát hogy mi történt volna a Mercedesnek a tőzsdei értékével, másrészt pedig mit tett volna a hatóság, tehát hogy egyszerűen a tőzsde felügyelet, ezeket a hype kergetéseket, amikből semmi nem lesz, ezek tulajdonképpen a befektetők megtévesztése. Olyan szinten egyébként, hogy aztán egy idő után már az amerikai felügyelet is lép, mert annyi ilyen be nem tartott ígéret van, és akkor ugye Musk ilyeneket csinál, hogy odaírják például, hogy 2024 vége óta a Tesla weboldalán az szerepel, hogy teljes önvezetés, kötőjel, felügyelt. Amire ugye előtte nem volt adta, hogy kötőjel, felügyelt, és azt állítja a Krupszki, hogy ez azért van, mert a Tesla jogászait felhívták a figyelmét arra, hogyha ezt nem teszik meg, akkor a felügyelet eljár, mert ez egyszerűen a megtévesztés, hogy folyamatosan önvezetésről beszél a Musk. Tehát ugye az a rengeteg Twitter X üzenet, amit ő ezekkel kapcsolatban küld, a sajtónyilatkozatai, tehát tényleg teljesen jogosan mondja szerintem a Krupszki, hogyha ugyanezt a Mercedes, vagy a Toyota, vagy bárki másnak a vezére teszi, hát már réges-régen nem lenne a helyén.
Mondjuk az biztos, hogy az Elon Musknak a korábbi Twitter, mostanában ugye X üzenetei, meg posztjai, azok erőteljesen súrolják azt a határt nagyon sokszor, hogy hogy tőzsdei árfolyam manipuláció,
Nem sokára
belső
átlépik
kereskedelem,
ezt a
ilyesmi.
határt szerintem. De hogy konkrétumokat is mondjuk, tehát igen, abban is igazad van, hogy nyilván egy gyárban fegyelem kell. Tehát azt én sem vitatom, hogy ugye ez egy veszélyes üzem, éles verseny van, stb. Tehát, hogy valamilyen fegyelemnek lennie kell. De maga az az adat, hogy 70%-os fluktuáció van, amit sikerül leszorítani 40-re, de még így is 35-szörös a fluktuáció, és adatokkal bizonyítja, hogy sokkal magasabb a munkahelyi balesetek száma, mint más autógyárakban.
Bocs, ez szerintem fontosabb, mint a fluktuáció. Nem azért mondom, mert az nem fontos adat, de én, hogyha a Teslát nézzük, és maradunk annál, hogy nem autógyár, hanem tech cég, akkor szerintem tech cég fluktuációt kéne nézni. Ott én azt tippelem, hogy magasabb az autógyári ipari standardnél, viszont a balesetek száma, ott nem lehet technek nézni a dolgot, ott autóipari összehasonlítást kell tenni.
Aztán van egy ilyen nagyon vicces anekdóta, hogy konkrétan azt megcsinálják a németországi Tesla menedzserek, hogy kimennek a beteg szabadságon lévő munkatársak otthonaiba ellenőrizgetni őket. Tehát, hogy konkrétan nem hiszik el, hogy aki beteg szabadságon van, az tényleg beteg szabadságon van, és oda mennek és ellenőrzik, hogy tetszik-e éppen most betegeskedni, amire a német sajtóban van egy ilyen hírcsárdaszerű online folyóirat, ami konkrétan már azzal a címmel jött el, hogy a Tesla menedzserek kijárnak majd a temetőbe is ellenőrizgetni, hogy a volt munkatársak konkrétan meghaltak-e. Szóval ez valami elképesztő sértése. Ugye az ismert, hogy Elon Musk döbbenetesen szakszervezet ellenes, hogy rendszeresen kijelenti, hogy leszeretné cserélni a munkavállalókat robotokkal, ezek után érthető, azok talán kicsit kevesebb bajjal járnak neki. Szóval ilyen elképesztő belső légkör van, még sok-sok ilyet lehetne idézni.
Mondjuk ezzel szerintem sok főnök egyet értene, de tehát, hogy nyilván nem a Teslánál és egy ilyen komoly nyugat-európai meg amerikai koncernnél, de azért elég kemény dolgok vannak azzal kapcsolatban, hogy a munkavállalók mit megengednek maguknak. Értem.
Aztán ilyenek vannak, hogy ugye amikor elégedetlen Tesla tulajdonosok panasszal élnek a cég felé, a vállalat következetesen igyekszik csak szóban kommunikálni az ügyfelekkel, tehát hogy ez egy policy, hogy semmi ne maradjon írásban, ami jogilag számon kérhető lenne, utasítva vannak a kommunikációs munkatársak, hogy amit lehet, az csak szóban. És például olyanok vannak, hogy ugye ez szerintem szintén nagyon érdekes, hogy amikor a Autopilot szoftverben veszélyes hibák vannak, és erre rengeteg-rengeteg konkrét eset van a könyvben, akkor azt Elon Musk úgy fogja fel, hogy ez egyfajta tesztelés. Tehát, hogy ez tulajdonképpen ismert történet, mert ez messze vezet, de ez az ilyen effektív altruizmus ideológiája, erről már ebben a podcastben is sokszor beszéltünk, hogy ezek az emberek ott a Szilícium völgyben abban hisznek, ugye ennek a leghíresebb ilyen híve az Sam Bankman-Fried volt, az FTX-es csaló, de ebben hisz Peter Thiel, ebben hisz, ha jól emlékszem, a Zuckerberg is, de mindenképpen Musk, hogy igazából egy dolog számít, hogy hosszabb távon milyen hatása van az emberiségre, és hogyha egy ember konkrétan akár áldozatául esik egy ilyennek, és erre rengeteg példa van, akkor az tulajdonképpen a tesztfázisnak a része. Én múltkor hallgattam erről a effektív altruizmus, meg hosszú távú gondolkodás logikáról egy nagyon jó előadást, ahol azzal próbálta szemléltetni valaki ezt a gondolkodást, hogyha az a kérdés vetül fel neked, hogy egy ember nagyon sokat szenvedjen, tényleg fizikai fájdalom, nagyon kíméletlen fizikai fájdalom, vagy végtelen számú sok embernek egy apró porszem zavarja a szemét, akkor melyiket választanád? Melyiket választanád?
Hát nem az apró porszemet szerintem.
Így van, én sem, hanem hogy ne legyen az, hogy annak az egy embernek kíméletlen fájdalma legyen, és ezzel szemben ennek a hosszú távú gondolkodásnak, az effektív altruizmusnak a hívei teljesen egyértelműen leteszik a voksot amellett, hogy egyetlen egy dolog számít, hogy hosszabb távon a jövőben majd nagyon-nagyon sok embert meg tudunk ettől az apró porszemtől védeni. Szóval valami döbbenetes elképzeléseik vannak, és ugye ebben a logikában az, hogy időről időre egy öregasszonyt elcsap a Tesla egy amerikai utcán, hát Istenem,
Hát ez
tanul a gép.
belefér, ez a
Tanul a
tesztfázis.
szoftver.
Béta volt az autó.
Igen. Ez a gondolkodás Krupszki szerint nagyon jellemzi a Muskot, hogy ez természetesen ilyenkor, hogy mondjam, kommunikét mindenki kiad, nem tudom, sajnálatunkat fejezzük ki, de valójában, amikor megnézzük, hogy az esetnek lesz-e utánkövetése, és akkor erre tényleg ott konkrétumokkal szolgál a könyvben, nincs utánkövetése, mert úgy fogják fel, hogy ez az egész történet tulajdonképpen része annak, hogy ez egy fejlődő technológia.
Na jó, folytassuk innen. Amit mondtál, azok kapcsolatban elég sok olyan dolog van, amit tényleg érdekes, és de van egy pár dolog, amit, hogy is mondjam, amit vitatnék, de nem teljesen, csak beszéljük jobban át a Tesla Files könyvről, a Tesla működésének a viszontagságait, belső hiányosságait feltáró, tényfeltáró könyvről beszélgetünk, maradjatok velünk.